Miután Noé kijött a bárkából, és hála áldozatot mutatott be, Isten megáldotta Noét fiával együtt, és így szólt hozzájuk. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, és az ég minden madara. Kezetekbe adtam mindent, amit a földön mozog, és minden halat a tengerben. Eledeletek lehet minden, az is, ami mozog és él. Miként a zöld növényzetet, ezeket is mind a kezetekbe adom, azzal a feltétellel, hogy a húst vérével együtt ne egyétek. De a ti éltető véreteket is számon kérem. Számon kérem minden állattól és az embertől is. Mindenkitől, még a testvértől is számon kérem az emberi életet. Aki embervért ont, annak emberek ontják ki a vérét, mert Isten képére alkottam az embert. Ti pedig szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és uralkodjatok rajta. Majd ezt mondotta Isten Noénak és fiainak. Íme én szövetséget kötök veletek és utódaitokkal, sőt minden élőlénnyel, mely nálatok van, a madárral, a házi állattal és a mező minden vaddyával. Mindazzal, ami a föld állataiból fennmaradt a bárkában. Szövetséget kötök veletek, hogy nem pusztul el minden élő a vízözön hullámaiban, és nem is lesz többé vízözön, mely elpusztíthatná a földet. Majd azt mondotta az Isten, annak a szövetségnek, amelyet veletek és körülöttetek élő többi élőlénnyel kötök, ez lesz a jele örök időkre. Szivárványomat a felhőkbe helyezem, és ez lesz a jele a szövetségnek közöttem és a föld között. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen hála.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Jézus egyszer elment tanítványaival a Fülöp-Cezárea környékén fekvő falvakba. Útközben megkérdezte őket, kinek tartanak engem az emberek? A tanítványok ezt felelték, egyesek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Erre Péter így válaszolt, te vagy a Messiás. Akkor szigorúan lelkükre kötötte, hogy ezt senkinek sem mondják el róla. Ettől kezdve arra oktatta őket, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének a főpapok és az írástudók elvetik és megölik, de harmadnapra föltámad. Erről egészen nyíltan beszélt nekik. Péter ekkor félrevonta Jézust és szemrehányást tett neki. Erre ő hátrafordult, tanítványára nézett és így korholta Pétert. Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a Bibliának talán a legismertebb története a vízözön leírása. Ugyanakkor ezt más népek mítoszaiban is megtaláljuk, a legtöbb hasonlóságot mégis a babiloni leírás mutatja. Felvetődik a kérdés, hogy melyik vette át a másiktól ezt a történetet. Történetet kell mondanunk, mert sok régészeti bizonyíték is alátámasztja, hogy megtörtént esemény áll a leírás mögött. Az egész elbeszélés eredetét legbölcsebben egy közös ősi forrásra vezethetjük vissza. Ugyanakkor a Bibliában mégsem egy elbeszélést találunk, hanem egy erkölcsi tanítást. Erre éppen az utal, hogy a Szentíró két egymástól megkülönböztethető hagyományt ad elénk, ugyanerről az eseményről. Az apró eltéréseket azért nem igyekezett megszüntetni és egységessé tenni az elbeszélést, mert a célja éppen nem az elbeszélés volt, hanem az erkölcsi figyelmeztetés. A vízözön okának ugyanis az ember bűne elhatalmasodását tartja. Be akarja mutatni a bűn gonoszságát és az igazak megmenekülését Isten irgalma által. Nem véletlen, hogy az új szövetség szentírói és az egyházatyák is a vízözönben az utolsó ítélet előképét látták. Az Úr Jézus a világ végéről szólva jelenti ki, mint ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiának napjaiban is. Szent Péter a levelében Noé bárkájában az egyházat látja, amely a keresztség által menti meg és vezeti üdvösségre a hívőket. Titeket is megszabadított most az így jelképezett keresztség, magyarázza. Ezt azonban ki kell egészítenünk Szent Pál álláspontjával, mert Isten azokat is meg akarja menteni, akiket nem pusztított el a vízözön. Ezt írja ugyanis Timóteusnak, azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ezt az igazságot, vagyis az Isten kegyességét írja le a vízözön elbeszélését lezáró rész, amit most hallottunk az olvasmányban. A vízözönből megmenekült Noé hála áldozattal hódol Isten előtt, megköszönve irgalmát. Isten pedig válaszol erre az áldozatra. Biztosítja Noét és általa az emberiséget, hogy ilyen szörnyű büntetés nem enged többé a világra zúdulni. Ugyanakkor a vízözönnel egy új szakasz kezdődik meg a teremtés történetében. Magát a teremtést megőrzi Isten, mégis egy új kezdet indul. Ez tűnik ki abból a párhuzamból, amit a most hallott sorok és a teremtés történet sorai között találhatunk. Itt is szóba kerül az ember és az állatok kapcsolata. A teremtés könyvének leírása, első leírásában azt olvashatjuk, uralkodjatok minden állat fölött. Itt viszont féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata. A kezdeti harmónia megváltozott, és nyilvánvalóvá válik, hogy az ember bűne a természetet is lehúzta magával. Noé ugyan megmentette az állatokat, mégis ezentől az embertől félni fognak. De az ember kapcsolata is megváltozik a természettel, mert a megélhetését keresi és látja benne. Kezdetben abból élhetett meg az ember, hogy nektek adok minden növény táplálékul. Most viszont eledeletek lehet minden, az is, ami mozog és él. Most válik teljesen nyilvánvalóvá az, amit Isten büntetésű rót az emberre, egyedül marad a világban, mert a környezete ellenséges lesz vele. Átkozott lesz a föld miattad, mondta Ádámnak. Most viszont kiderül, hogy nem csak a föld, hanem minden földön élő is ellenséget lát az emberben. Isten azonban újból megáldja az embereket. Itt immár harmadszor hangzik el az áldás, szaporodjatok és sokasodjatok. Isten tehát akarja az ember létét, és egyáltalán nem a kipusztításukat tervezi. Ez az áldás is, bár nagyon rejtett módon, a megváltás tervét körvonalazza, hiszen Isten az igaznak megmaradt emberre adja áldását. Ez ugyan nem zárja ki a bűn további terjedését, de megmutatja Isten jó szándékát. Az állatok félelme nem csak a leöléstől való félelmet tartalmazza, benne találhatjuk az embernek azt az uralmát is, ami az állatok engedelmességre való kényszerítését jelenti, vagyis a állatok háziasítását. És persze a félelem mögött ott szerepel az ember vadász ösztöne is. Ugyanakkor Isten határt is szab az embernek. A vér az élet hordozója, tiltott étel az ember számára. Ez így állandó és mértéket szabó figyelmeztetés az embernek. Isten az élet ura, tud minden kiontott vérről. Az embernek nem szabad visszaélnie az élettel. Mielőtt húst enne, az állat vérét teljesen ki kell folyatnia. Ez fegyelmezi az ember mohóságát, és figyelmezteti Isten jelenlétére, mert minden élő tőle nyerte el a létezést. A vértilalma egyben az ember korlátozása is, de nem csak az öldöklésre vonatkozóan. Amikor a bűn elkövetése után Évának gyermeke született, örömmel kiáltott föl, hogy férfit kapott Istentől. A szokatlan kifejezés annak örömét rejti, hogy a kezdeti áldás után, szaporodjatok, az a büntetés, amit az asszony kapott, úgy tűnt, hogy éppen az életadás képességét korlátozza. Hiszen az élet továbbadása által Isten a teremtés művébe vonta bele az embert. Ez valóban az Isten hasonlóság megnyilatkozása volt. Joggal fél tehát az asszony, hogy a büntetéssel ezt visszavonta tőle Isten. A fia megszületésével azonban megtapasztalta, hogy nem lett megfosztva ettől a rendkívüli kiváltságtól. Most viszont ez a korlátozás arra figyelmezteti az embert, hogy bár életet adhat, mégsem ura az életnek, mert el nem veheti. Tudnia kell, hogy csak közreműködő a Teremtő Isten mellett, nem pedig ura az életnek. A testvérről számon kért élet emlegetése pedig fölidézi Káin gyilkos és elszánt bosszúját. Nem véletlen, hogy Isten háromszor is kimondja, az ember kiontott vérét számon kéri, embertől, állattól egyaránt. A gyilkosság tehát súlyos bűn, amelyet kemény büntetés jár. A gyilkost el kell ítélni, és köteles az életével fizetni a másik ember életéért. Ugyanakkor a korlátozások arra figyelmeztetik az embert, hogy Isten nem a vérbosszút engedélyezte, hanem ítélet alá kell vonni azt, aki nem becsülte az életet. Nincs tehát szabadjára engedve az ember bosszúszomja. A gyilkosság súlyos bűn, de ítéletet kell hozni fölötte, nem pedig visszafizetni meggondolatlan bosszúvágyból. Nagy különbség van a megfizetés és a visszafizetés között. Isten tehát törvényes rendet akar. De akkor mit is jelent ez a kitétel, aki embervért ont, annak emberek ontsák ki a vérét, mert Isten képére alkottam az embert? Ezzel a parancsal Isten azt hangsúlyozza, hogy a gyilkos nem csak egy ember ellen vét, hanem az egész közösség ellen is. Hiszen az ember nem másiktól elszigetelten él, hanem egy közösség tagja. A gyilkos pedig, akármilyen indulat is vezérelte, amikor a másikra támadt, az egész társadalommal fordult szembe. Bizonytalanságot és félelmet ültetett az emberek szívébe, és bizalmatlanságot egymás iránt. Ezért kell a közösségnek ítéletet hoznia fölötte. Ez az ítélet és annak végrehajtása ugyanis helyreállítja a közrendet és gyógyítja a megtépázott bizalmat. Isten a vérrel kapcsolatos rendelkezései azt is megvilágítják, hogy Isten reálisan látja az embert és a jövőjét. Nem gondolja azt, hogy a vízözön büntetése és az új kezdet új embereket hozott elő. Az emberben továbbra is ott van a bűn lehetősége, ezért kellettek a szabályok. Ugyanakkor az ember iránti bizalmát is ki akarja mutatni azzal, hogy szövetséget kezdeményez az emberrel. Ez Isten a Teremtő részéről leereszkedés, megalázkodás. Az ember szintjére ereszkedik, amikor mint egy egyenlővel szerződést köt. A szövetséggel ösztökélni akarja az embert a jóra. Bátorítást jelent a szövetség, hogy az, aki ugyan Isten képére lett teremtve, de ezt eltorzította, mégsem veszítette el sem az Isten képiséget, sem pedig a Teremtő jó akaratát. A szövetség oldani akarja az ember félelmét, hogy netán újabb szörnyű büntetés fenyegeti, ha botláson érik. Ő nem a rosszra számít, tehát Isten nem a rosszra számít az ember részéről, ezért biztosítja az embert, hogy nem következhet rá soha többé ilyen szörnyű büntetés. tapintatos figyelmeztetés az ember számára, hogy ez a szövetség kiterjed minden élőre. Mindazokra vonatkozik, akiket az ember, mint a világkormányzója, a bűnbe rántott. Valójában, ha a lényegét vizsgáljuk, ez mégsem igazi szövetség, itt ugyanis csak Isten kötelezi el magát, mégpedig arra, hogy korlátozni fogja a büntető hatalmát, tekintetbe veszi az ember kicsinségét. Ugyanakkor az embertől nem kíván meg kifejezetten semmi ellentételezést. Az igazi szövetségben mindkettő ad valamit, mindkettőnek előnyös a szerződés. Itt azonban csak az ember húz hasznot Isten szavából. Az igaz, hogy bennfoglaltan megtaláljuk benne az Isten elvárását, az ember óvakodik attól, hogy a büntetésre késztesse őt. De az is benne rejlik, hogy feltételezhető, hogy újra büntetésre lesz szükség az ember ellen. Éppen ezért a szövetségről látható jelet is rendel Isten. A szivárvány részben emlékeztető az ember számára, okuljon a korábbiakból és fegyelmezze magát. Részben pedig biztatás is, mert Isten valóban bízik az ember jóra törekvésében és megváltozásában. Ezért helyezi a jelet az ég és a föld közé, a felhőkbe. Látható is mindenki számára, és emlékeztető is, hogy az ég és a föld közötti békét szándékozza. A vízözön története az igazság büntetését követelő valóságról ad tanítást, de mégis az Isten irgalmának egyoldalú és nagy lelkű megnyilatkozása, a vigasztaló leírása. Amen.